kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországról üzenjük az üldözött keresztényeknek, nem hagyjuk őket magukra, kiállunk értük és segítőkezet nyújtunk, mondta Azbej Trisztán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. A héten emlékeztünk meg az üldözött keresztények melletti kiállás nemzetközi napjáról. Szerte a világon számos épületet vörös fénnyel festettek meg. A látvány mögött 380 millió ember valósága és szenvedése áll. Olyanoké, akik súlyos árat fizetnek keresztény hitükért. Emberek, akiket megvetnek, elítélnek vagy bántalmaznak. A statisztika mögött titokban hittan tanuló gyermekek, templomokban életveszélyt felvállalva imádkozó hívek és menekült táborokba kényszerült emberek állnak. Ők nem csupán adatpontok, hanem a hit élő példái, emelte ki az államtitkár. Hazánk a Hungary Helps programon keresztül nyújt támogatást az üldözött és válságövezetekben élő keresztényeknek, és áll kiértük nap mint nap. Már 12 magyar egyetem szerepel a világ legjobb 5%-ában, míg 2019-ben csak 6 volt, mondta el a területért felelős államtitkár. A Sánkhelyi rangsorban a Semmelweis és az Állatorvostudományi Egyetem előrelépett, és két új intézmény, az Óbudai és a Corvinus Egyetem is megjelent a szakterületi listákon. Telepíthető radarrendszerek elhelyezését rendelt el a keleti ország részben a légtérvédelmének erősítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium, jelentette be Böröndi Gábor vezérezredes. Az új eszközök gyorsan mozgathatók és alkalmasak az alacsonyan repülő drónok és légijárművek korai észlelésére is. Segítjük a magyar közösségeket itthon és a nagyvilágban. Indul az erősödő diaszpóra program. Erről beszélt Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Minden magyar számít, éljen bárhol a világon. Ez a gondolat vezérelt minket, amikor elindítottuk a diaszpóra magyarságának szóló pályázatunkat. Az a cél, hogy segítsük azokat a magyar szervezeteket, amelyek az anyaországtól sok száz vagy ezer kilométerre is őrzik, éltetik a magyar nyelvet, kultúrát, hagyományokat, mondta az államtitkár. A gyermekvédelem megerősítését szolgálják az elmúlt időszakban meghozott kormányzati döntések, amelyek között szerepel egy 17 milliárd forintos támogatási csomag is, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a nevelőszülői hálózat fenntartóival folytatnak egyeztetést a kormányzati döntések végrehajtásáról. A mai naptól hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A politikus elmondta, a mai naptól pontosan úgy, mint tegnap, tegnap előtt és azelőtt ugyanúgy biztonságban van a magyar energiaellátás, mert a Magyarország számára kivételt biztosító amerikai intézkedések a mai napon hatályba lépnek. Teljes körű adventi élelmiszerbiztonsági vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a karácsonyi vásárokban, piacokon, boltokban és az ideiglenes árusítóhelyeken is. A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek, írták. Több mint 2300 gyermek vett részt a Bringázza suliba őszi tesztidőszakán. közölte az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. Felidézték, hogy Magyarországon 2007 óta zajlik a Bringázza munkába kampány, amelynek célja, hogy minél többen használják a kerékpárt a mindennapi közlekedésre. Idén ősszel pedig elindult a kifejezetten az oktatási intézményekbe érkezőket célzó kezdeményezés. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív mobilitási főosztálya szervezésében. Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, hívta fel a főpolgármesteri hivatal az utazók figyelmét. Az előrejelzések szerint péntektől és a hétvégén jelentős havazás lehet. Végül az időjárásról. Túlnyomóan továbbra is borult idő várható, hajnalra helyenként vékonyodhat a felhőzet. Nyugat felől az eső egyre nagyobb területen válthat havas esőbe, havazásba, de a Tiszántúlon és a keleti határ közelében hajnalig még eső valószínű. Az északi a szelet viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Kép más címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban könyvajánlóval jelentkezünk, Szabó Magda művével. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal, és miért erre esett a választásod?
Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült a egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közé, így még inkább, még nagyobb példányszámban, még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Ennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, így még több emberhez eljutott. Hát ez, amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de hogy azt ne felejtsük el, hogy 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyv terjesztésre is, a könyv piacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégsem, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszót azt gondolom, hogy az újra kiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet, és ez kicsit olyan, mint hogy a róla szólna is a házvezető nőjéről. Itt a műben a házvezető nője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy ő egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy ő nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagypolgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az 50-es éveknek a mindennapi élete is. És azért ne felejtsük el, hogy az 50-es, 60-as évek az már azért nem úgy nézett ki, mint korábban, hogy az embereknek úgymond cselédjei, házvezetőnői vannak, de azért nyilván mégis volt. Magda rádöbbent arra, hogy neki szüksége van segítségre, hogy valaki kitakarítson, mosson, főzzön, vasaljon, stb., és ő pedig csak az írásnak szeretne élni. És az ismerősei ajánlották neki ezt a idősebb hölgyet, aki elég furcsa volt, de nagyon igényes, és elvégezte azt a munkát, amit kellett. És a kezdet, az első találkozások alkalmával nem lettek egymásnak túl szimpatikusak, megfogalmazhatjuk így. Aztán végül is a következő 20 évben azért nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
Hát ez nagyjából egy 20 évet ölel át, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan, ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani a jellemzéseket szokott írni, még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket, itt ez még inkább jelen van, és mint hogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó a Szeredán Semerencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba, ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan ugye elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejteget. Nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életébe, hogy Emerencőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény, viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a művein keresztül felfedezhetjük, tehát, hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanak szemben már így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak ki velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármi voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mintha felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karaktert meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművében, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda a férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt emberrendszer kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, hogy kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott emberrendszer kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége emberrendsznek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Emerenc Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
Itt most említette a holokauszt szállat. A holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, mégpedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Emerencnek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Emerenc megmentette egy kislányt a holokauszt idején, a Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy meg megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megmúlhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekesett. Tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb művei is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén nagyon életrajzi ihletésű, és én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát a kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, elvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtad te, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk ki így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, és mind. Az Ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? Mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni. Egyébként azért több olyan ismerősöm, barátom van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból. Tehát azért így velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet. Tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű. Szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs is, de hát most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között? Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál.
Szabó Magda az Ajtó című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének első részét halljátok, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
A szobakonyhás teljes köcsög. A Futrinka utcába, mint ezt mindenki tudja, a 99-es autóbusszal lehet eljutni, csak azt nem tudja mindenki, honnan is indul ez az autóbusz. Ritka járat, néha fél órát, háromnegyed órát is várni kell rá, ezért aztán a Futrinka utca lakói ritkán jönnek be a városba. És minek is jönnének? A Futrinka utcában minden megtalálható, mozi, cukrászda, önkiszolgálóbolt, játszótér, park, sőt olyan nevezetesség is, mint Egerentyű Elemérék sajtházacskája, amit tavaly műemlékké nyilvánítottak, mint az egész város egyetlen sajtházát. Fényképe ott díszeleg az egerek számára kiadott úti kalauz első oldalán a következő szöveggel. Elsőrendű ementáli sajtból készült lakóház, egérlyuk stílusban rágott folyosókkal, benyílókkal és hálófülkékkel, tetejét nemes zöld sajtpenész borítja, az emeleti erkély rácsozatát hozzáértők a rágcsálás remekének tartják. Sajnos ez a gyönyörű sajtműemlék egy év alatt igen sokat veszített szépségéből. Ahogyan az egerentyű család szaporodott, úgy tűntek el a sajtházról a lehelet finom, csipke mintásra rágott oromdíszek, a sajtból formált domborművek, sőt, szomorú, de való, a sajtból készült híres erkély is. Bizony azon az őszi reggelen, amikor Sün Sámuel végig sétált a Futrinka utcán, a sajtház már csak egy össze-vissza furkált tömb volt, amelynek minden kerekjukából mozgékony egérorrocskák szimatoltak kifelé. Sün Sámuelt, a Csőr című újság főszerkesztőjét határozottan bosszantotta ez a látvány. Megállt a ház előtt, és rosszallóan csóválta a fejét. Ez az egy műemlék volt a Futrinka utcában, ezt is tönkre rágták az egerek. Már rég ki kellett volna lakoltatni őket. A sajtház lyukacskáiból hirtelen eltűntek a szimatoló hegyes orrok. Fent, az emeleten azonban kicsapódott egy ablak, és Egerentyű Elemér, az egérújság legfrissebb számával hadonászva, ingerülten kiabálni kezdett. Szeretném én látni azt, aki 37 gyermekemmel kimer innen lakoltatni engem, még csak az kellene, hogy holmi macskabérencek parancsolgassanak itt. Sün Sámuel nem állhatta az egereket, már csak azért sem, mert nem a Csőr című kitűnő lapot járatták, hanem az egérújságra fizettek elő, ami Sün Sámuel véleménye szerint legfeljebb egérfogók csomagolására alkalmas.
Kiabáljon csak, egerentyű úr, hadd hallják végig az utcában, milyen finom modort lehet tanulni abból a szennylapból, mondta Sűn Sámuel, és tovasétált azzal a boldogító érzéssel, hogy sikerült döfnie egyet az egérújság olvasóján. Egerentyű majd kiesett az ablakból, olyan izgalomba jött. Derékig kihajolva harsogta Sűn Sámuel után. Úgy is tudom, hogy szerkesztő úrból csak az irítség beszél, amiért az egérújság azt a nagyszerű rejtvénysorozatot indította. Hol van a csőrben ilyen pályázat, amelynek első díja egy berendezett szobakonyhás köcsökháza Futrinka utcában? Sűn Sámuel úgy tett, mintha nem hallaná a cincogást, és továbbment. Egerentyű elemér még egy darabig rázogatta utána az öklét, azután visszahúzódott az ablakból, és így szólt egerentyűnéhez. Jól megmondtam a magamét ennek a tüskegombócnak, még hogy kilakoltatás. Ne izgasd fel magad, elemér, csitította egerentyűné, inkább fejtsd tovább a keresztrejtvényt. Igazad van, anyuci, mondta egerentyű úr, és visszatelepedett az asztalhoz, ahonnan az imént Sűn Sámuel goromba megjegyzése ugrasztotta fel. Szépen kisimította maga előtt a hadonászásban kissé meggyűrődött egérújságot, és belemélyedt a keresztrejtvényfejtésbe. Egerentyűné rászólt a viháncoló egérgyerekekre. Drágáim, maradjatok csendben, ne zavarjátok apucit, tudjátok, hogy a jövőnkről van szó. Apuci már 8 helyes megfejtést küldött be, és ha egy kis szerencsénk lesz, mi fogjuk megnyerni a szobakonyhás köcsökházat. Hogyan, anyuci, hogyan? Nyüzsögtek körülötte a kis egerek. Egerentyűné már számtalanszor elmagyarázta nekik, hogyan lehet keresztrejtvénnyel házat nyerni, de oly szívesen beszélt erről, hogy nem restelte újra meg újra elmesélni. Az egérújság rejtvénypályázatot hirdetett. 10 darab keresztrejtvény megfejtését kell beküldeni, és a helyes megfejtők között értékes díjakat sorsolnak ki. Az első díj a Futrinka utcai köcsökház, rikkantott közbe Egon, a legidősebb egérgyerek. A második díj egy körutazás Budapest csatorna hálózatában, fújták a többiek. A harmadik díj egy dióhéjba épített televíziós készülék. Ó, még rengeteg díj van, csitította gyermekeit egerentyűné, de nekünk az első díjat kell megnyernünk, mert ez a sajtház napról napra fogy, és ma holnap fedél nélkül maradunk. Anyuci, nézzük meg a köcsökházat! Nyafogtak az egércsemeték. Egerentyűné tiltakozott, hogy most nem ér rá sétálni, mert bodzalekvárt kell eltennie. Egerentyű úr azonban a gyerekek pártjára kelt. Vidd csak előket sétálni, anyuci, legalább csend lesz a házban. Ilyen cincogás közepette igazán nem lehet gondolkozni. Nem mintha nehezek volnának a kérdések, de mégiscsak oda kell figyelnem. A kérdések valóban nem voltak nehezek, hiszen úgy szólván minden egyes kérdés macskákra vonatkozott, márpedig melyik egér ne ismerné töviről hegyire a macskák összes tulajdonságát. Melyik egér ne tudná, hogy a macskák legfőbb fegyvere, viszintes 8, a karom, hogy járásuk függőleges 15, nesztelen, és ami legfőként jellemző rájuk függőleges 23, az a lustaság. Ilyen keresztrejtvényt élvezett volt fejteni. Míg egerentyű sorra írogatta be a macska becsmérlő szavakat a keresztrejtvény kis négyzeteibe, egerentyűné 37 gyermekével sétára indult. A gyermekek illedelmesen kézenfogva mendegéltek, a rend csak akkor bomlott fel, amikor a napsütésben megcsillant előttük a köcsökház zöld mázas fala.
Ott a házunk, ott fogunk lakni, cincogta az egérhad, és ahányan voltak, mind átzódultak az úttesten, hogy jövendő lakásukat közelről is megcsodálhassák.
Egerentyűné lassan, méltóság teljesen sétált utánuk. A köcsökház forgalmas helyen épült, a mozi, a cukrászda, az önkiszolgáló volt és az autóbusz megálló közelében, s egerentyűné tudta, hogy mindenfelől kíváncsi tekintetek követik. Hát csak bámuljanak, akkor fognak még majd nagyot nézni, ha az egérújság szerkesztősége ünnepélyesen átadja a köcsökházat a boldog nyerteseknek, azaz egerentyű elemérnek és családjának. Biztosan itt lesz a televízió riportere, a filmhíradó, nem szólva az egér rádió munkatársairól. Egerentyűné gondolatban már meg is fogalmazta azokat a szavakat, amelyeket a feléje nyújtott mikrofonba fog cincogni. A szerencse ezúttal nem volt vak, sőt, nagyon is jól tudta, kinek kell juttatni az első díjat. Mint 37 kisegér mamája, ennyit mondhatok csak. Kellemes álmodozásából Sűn Sámuel hangja riasztotta fel.
A tüskés szerkesztő hazafelé menet betért a lépes méz cukrászdába, s amikor a tömérde kisegeret a köcsökház felé áramlani látta, sietve felhörpintette kávéját, és kijött, hogy kellemetlenkedő megjegyzéseket tegyen. Korai lesz még a háztűznéző, szólt oda Kaján mosollyal. Ahogy én az egérújságot ismerem, biztosan csalás az egész pályázat. Már hogy volna csalás? Hökkent meg Egerentyűné. Hát csak úgy, hogy a végén majd benne lesz az újságban a nyertesek névsora. De az csupa költött név lesz, mert mérget mernék venni rá, hogy nyeremények, amit kisorsolnának, nincsenek. Egerentyűné egészen megzavarodott. Még hogy az egérújság csalna? Nem, hát ez már csak ugyan több a soknál. Sűn Sámuelt teljesen megvadítja az irigység. Nem is felelt a szúrós megjegyzésre. Nyugodt léptekkel haladt tovább a köcsökház felé, szívét azonban kétségek marcangolták. Hát, ha csak ugyan csalás az egész pályázat, hát, ha valóban nem sorsolnak ki nyereményeket, s az újságban csak költött nevek szerepelnek, hogy például az első díjat nyerte Farkinca Félix, a másodikat Penészfalvi Paula, és így tovább. A köcsökházhoz érve Egerentyűné aggodalmai szinte maguktól elmúltak. Nem, hát ez nem lehet csalás, mondta magában, amikor megtapogatta a vastag agyagfalat, amelynek tükrös mázában az ő hosszú egérorra még formátlanabbra torzult. Végtére is ez a köcsög itt áll az utcában, ebbe igazán csak olyas valaki költözhet majd bele, aki becsületes úton, tehát a rejtvény pályázat nyerteseként jutott hozzá. Gyönyörködve nézte a köcsögöt. Szép, sima vonalú köcsög volt, minden ciráda vagy felesleges díszítés nélkül, és éppen ez a nemes egyszerűség volt olyan lebilincselő benne. Fedele is cserépből készült, nagy, zöld cserépkupak, karcsú kéménykével. Egerentyűné felvidulva tért haza gyermekeivel. Elmesélte Egerentyűnek Sűn Sámuel gonoszkodó megjegyzéseit, és nevetve tette hozzá. Az az ostoba elfelejti, hogy a köcsökház itt áll az utcánkban, s abba igazán nem költözhet más, csak is az első díj nyertese. Egerentyű úr nem volt ebben olyan biztos. Hát, ha az egérújság főszerkesztőjének közeli rokona fog a köcsökházba beköltözni, az aztán persze, hogy nem fog a csalásról egy mukkot sem ejteni. Aggodalmáról Egerentyű úr nem is szólt a családnak. Szilárdan eltökélte, hogy ha nem ő nyerné meg a köcsögöt, amit ugyan el sem bírt képzelni, alaposan utána fog járni a szerencsés nyertes kilétének.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének első részével búcsúzunk tőletek, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Folytassuk most elmélkedésünket Boldog Bódi Mária Magdika életéről, és az ő életének bizonyos kis epizódjai, kis részletei, kis momentumai, amikben mindegyikben nagy tanítást fedezhetünk föl számunkra. Haladjunk mi is vele együtt az életszentség útján. Szítsuk föl magunkban most a szeretetet, mert mindennek a megértéséhez, a mélyebb megértéséhez szeretetre van szükség, és ahol ott van a szeretet, ott van az Isten. Tehát szítsuk fel magunkban a szeretetet Boldog Bódi Mária Magdolna iránt, az ő életén keresztül. Szítsuk fel a szeretetünket Jézus Krisztus iránt, aki adta nekünk ezt a nagy szentet, hogy hozzá még közelebb kerülhessünk Magdikán keresztül. És szítsuk fel magunkban a szeretetet saját magunk iránt is, és találjuk meg magunkban is ezeket a szép tulajdonságokat, amiket Magdikában felfedezhetünk, mert ha nem is teljesedett még ki bennünk, úgy, mint benne, de csirájában mindenképpen ott van, mert önmagunkban megtalálhatjuk az Istent, az isteni jóságot. Hajlamosak vagyunk csak a rossz tulajdonságainkra figyelni, és azokat fölnagyítani, de fedezzük fel magunkban a jót is, a szentet is, a szépet is, ami mind isteni, és Istentől kaptuk ajándékba. És egyrészről ott van a semmiségünk, a gyarlóságunk, a bűnösségünk, a tehetetlenségünk, a nyomorúságunk, a kicsinségünk. Másik oldalon pedig ott van a szentség, amit a kereszteléskor megkaptunk. Ott van bennünk a jóság, a szeretet, a nemes lelkűség, és Istennek a csodálatosan szép adományai. És ebben a kettősségben éljük az életünket, ebben a feszültségben, és egyre inkább megismerhetjük önmagunkat a szenteken keresztül is, és önmagunkban, önmagunk által pedig, az önismeret által pedig, az Isten ismeret egyre tökéletesebb fokára kerülhetünk. Haladjunk tovább Bódi Mária Magdika életéről írt könyvben, tanúságtétel liliommal, vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. József atya mondja el, plébánosom, ó István atya és én majdnem egyszerre kerültünk szolgálatba fűszfőgyártelepi plébánián. Alig ismertünk valakit. Mivel az előző plébános, akivel körülbelül 10 napot szolgáltam együtt, közbeeső vasárnapi szentmise előtt Magdit bemutatta nekem, meghívtuk őt és egy másik buzgó kislányt, aki szintén jól ismerte a helyi szokásokat, az embereket, hogy némileg tájékozódjunk. Közben érdeklődtem a gyakori áldozók felől. Megkérdeztem őket is, milyen időközben szoktak szentáldozáshoz járulni. Első pénteken, vasárnap és ünnepnapokon mindig. Hétközben is, ha misére tudunk jönni, felelték a lányok. Magdi, miért nem áldozik minden nap? Csak nagyon korán tudnék jönni, ha reggel műszakos vagyok. Ha az éjszakai műszak után már tudok jönni szentmisére, de nem akarom zavarni az atyákat azzal, hogy engem ilyen korán áldoztassanak. De mi azért vagyunk, hogy szolgáljunk. Ezzel egyáltalán nem zavar. Megmondom, azért nem zavar, mert én minden nap reggel 5 órakor kelek. 5:30-kor a templomban vagyok, akár jön áldozni, akár nem. Köszönöm szépen, akkor minden nap jövök. Néha megtörtént, hogy pár percet késtem. Magdi ilyenkor mindig türelmesen várt a bezárt templomajtó előtt, mert ő mindig pontosan ott volt. Pedig több mint 3 kilométer távolságból jött. Később kapott ó István atyától egy sekrestye kulcsot is. Itt bemehetett, amikor érkezett reggel, vagy bármikor máskor is. Ez nagyon okos intézkedés volt, mert sokszor gyári gumiköpenyben, szakadó esőben érkezett biciklién. Mennyi tanulságot vonhatunk ebből a kis történelből is, amit az előbb felolvastam, mikor az atyák fűszfőgyártelepre érkeztek, érdeklődtek, hogy milyenek a helyi szokások az áldozás terén, kik a gyakori áldozók, és gondolkodtak azon, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy minél többen, minél gyakrabban áldozzanak. És amikor a lányokkal beszélgetett József atya, ezt a kérdést teszi fel Magdikának. Magdi, miért nem áldozik minden nap? Ezt a kérdést feltehetjük mi is magunknak, hogy miért nem áldozunk minden nap, ha megtehetjük. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tehetjük meg minden nap, hogy áldozzunk, de itt egy kis történetet hagy mondjak el az én budapesti barátomról, aki nagy megtérések sorozatán ment keresztül, és eljutott odáig, hogy már egy héten többször is elment áldozni, amikor éppen lehetősége nyílt rá, vasárnap pedig természetesen mindig áldozott. És én is szinte ugyanezt a kérdést tettem föl neki, hogy András, miért nem áldozol minden nap? Ő ezen elgondolkodott, és hozott egy döntést, hogy ezen túl minden nap áldozik. És ennek már több éve, amikor találkozunk, újra és újra elmondja nekem, hogy amerre csak járok a világban, mindenkinek mondjam el, hogyha lehetősége van rá, minden nap áldozzon. Ha a hétköznap is időnként elmegyünk áldozni, vagy talán majdnem minden nap a héten, de mégsem minden nap akarunk áldozni, az nem ugyanaz. Mert amikor valaki úgy dönt, hogy Uram, én mától kezdve minden nap szeretnék áldozni, az egy olyan magasfokú szeretet Isten iránt, ami azt kommunikálja az Isten felé is, az emberek felé is, hogy én szerelmes vagyok az Istenbe, és minden nap találkozni akarok vele. Nem csak amikor ráérek, amikor úgy sikerül, mert az is már egy nagyon magasfokú szeretet. Igyekszem elmenni. De amikor döntök a mindennapos áldozásról, és az életünk ilyen döntések sorozata, amikor most hallják a kedves rádióhallgatók, talán ilyen gondolatok fogalmazódnak meg, hogy hát azt én nem tudom megoldani, az lehetetlen. És talán rögtön le is beszélik magukat erről a döntésről. De mondhatom azt, hogy Uram, ha Te azt akarod, hogy minden nap az oltári szentségben így, különleges módon is találkozzam veled, és minden nap áldozzak, és minden nap elmenjek szentmisére, ha Te ezt akarod, kérlek szépen, teremtsd meg a feltételeket hozzá. A szívünk irányultsága a fontos, hogy mire vágyunk, és egy Istenben merült lélek nem akar egy napot se kihagyni, hogy ne találkozzon így a szentségi Jézussal. Természetesen nem kell, hogy lelkiismeret furdalásunk legyen, ha ezt nem tudjuk megtenni, ha olyanok a körülményeink, akkor tehetünk lelki áldozást is, de minden nap igyekezzünk így, ilyen módon is egyesülni tökéletesen az Istennel. Látjuk Magdika reakcióját erre a mondatra. Magdi miért nem áldozik minden nap? A vágy már benne volt Magdikában, csak nem akarta terhelni az atyákat. És az atya biztosította arról, hogy egyáltalán nem terhesre számára, és ő egyébként is ott van a templomban már korán reggel, ha jön áldozni, ha nem. És Magdika rögtön döntött, de erről ő már nagyon régen dönthetett. Az a vágy a szívében volt, és a Jóisten most ilyen formában megteremtette neki a lehetőséget. Mi is megtapasztaljuk, hogyha a vágy fölkél a lelkünkben a napi áldozás után, akkor így vagy úgy, de az Isten megteremti a lehetőséget. Azt mondta József atya, hogy azért vagyunk, hogy szolgáljunk, és hogy ezzel egyáltalán nem zavar minket. Sőt, nyugodtan mondhatom József atya nevében is, hogy a legnagyobb öröm az, amikor ilyen buzgó lelkeket szolgálhatnak az atyák, és olyankor semmilyen áldozat nem sok és nem nagy. Magdika röviden, egyszerűen, a maga egyszerűségében, mert megtapasztalhatjuk ezt a csodálatos egyszerűséget is ebben a lélekben, a következőt mondta. Köszönöm szépen, akkor minden nap jövök. Nem volt kérdés számára. Nem merült fel benne az, hogy akkor minden nap plusz áldozat, hogy mennyi fáradtsággal jár majd ez is neki, hanem rögtön döntött arról, hogy minden nap jön. Azt mondja József atya, hogy időnként megtörtént, hogy pár percet késett. Magdi ilyenkor mindig türelmesen várt a bezárt templom előtt, mert ő mindig pontosan ott volt, pedig több mint 3 kilométer távolságból jött. Egyrészt türelmesen várt Magdika, és a türelem, mint hogy a szentektől tanulhatjuk, a szeretetnek a veleje. A türelem a szeretet veleje. Galata levélben olvashatjuk, 5. fejezet 22. versben, Pál apostoltól, a lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, és így tovább. Ott van köztük a türelem. Vagy a római levél 12. fejezet 12. versében, a reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban álhatatosak, az imában kitartóak. Türelem és az álhatatosság is, és a kitartás is szinoním fogalmak. Vagy a Kolosszaiakhoz írt levélben, 3. fejezet 12. versében, öltsétek magatokra a szelídséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Efezusi levél, 4. fejezet, 2. vers, Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, viseljétek el egymást szeretettel. Tehát láthatjuk, hogy a türelem és a szeretet szinte mindig együtt jár. És mi is magunkban gyakran tapasztaljuk a türelmetlenséget, különösen ebben a kicsit rohanó, felfordult világban, felgyorsult világban, ahol mindent időre kell tenni, ahol talán a programok is feltorlódnak. Még 50-60 évvel ezelőtt is egy falusi ember sokkal nyugodtabban tudta élni az életét, mint ahogy most, mert nem történt annyi esemény egy napban. És bizony gyakran elveszítjük a türelmünket. Ilyenkor mindig azt kell megvizsgálni magunkban, hogy mi lehet ennek az oka. Magamon is tapasztalom, hogy hasonló szituációban egyszer elveszítem a türelmemet, máskor pedig nem. Türelmes maradok. Miért van ez? Nem akarok most ebbe mélyebben belemenni, de például a kipihentség az nagyon fontos szempont. Mert egy fáradt, elcsigázott, meggyötört lélek, aki nem pihen eleget, aki esetleg éjszakában jólan viraszt, aztán reggel hajnalban korán kell, megy dolgozni, és fáradt, szinte szüntelenül nem tudja kipihenni magát, ő biztos, hogy türelmetlenebb, mint ha kipihent lenne. Aztán a türelem az kegyelem is, mint hogy a szeretet, hogy Isten ajándéka, hitremény, szeretet, isteni erények, amit ajándékba kapunk, a Jóistentől belénk öntött erények. Kérjük a Jóistentől, hogy növelje szeretetünket is, türelmünket is. Jakab apostol levelében is olvashatunk a türelemről az 5. fejezet 7. versében. Legyetek tehát türelmesek testvérek az Úr eljöveteléig, erősítsétek meg szíveteket. Az erősítsetek meg szíveteket, azaz erősítsétek meg a szereteteteket, mondhatjuk így is. De a szeretet himnuszból is tudjuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, és folytathatnám. Jézus is gyakran tanít az álhatatosságról. Lukács evangéliumában a 21. fejezet 19. versében ezt olvashatjuk. Álhatatosságotokkal mentitek meg lelketeket. Tanuljunk Magdikától a türelem terén is. Gondoljunk bele, hogy ott állt az uhogó esélyben, vagy a hideg, fagyos télben a zárt templomajtó előtt. És türelmesen várt arra, hogy bebocsájtást nyerjen, és találkozhasson azzal, akit a szíve szeret, Jézus Krisztussal, a szentségi Jézussal. Mi mennyi áldozatot hozunk azért, hogy találkozzunk a szentségi Jézussal? Mennyit gondolunk rá a napunkban? Hányszor száll a szívünk a tabernákulum elé, bárhol is vagyunk, munkahelyen, családban, játék közben, színházban, eszünkbe jut az, hogy gondolatban oda térdeljünk a tabernákulum elé, és akár csak egy szóval is köszöntsük Jézust. Itt vagyok, Uram, szeretlek, még most itt is, ahol éppen vagyok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.